Don't you know it's the night of the living dead? So, what you stand now? Where how you tread? Don't you know it's the night of the living dead? Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma esti olvasókörünkben a vendég Gyárpás Endre, akit már nem kell bemutatni önöknek, hiszen több alkalommal is szerepelt a Civil Rádió olvasókörében. Kedves Gyárpás Endre, érdeklődnék, hogy megjelent az e-könyvben hozzáférhető egy könyv, aminek az a címe, hogy Apácai. Ki ez az Apácai, és mely alkalomból jelent meg ismét ez a könyv, hiszen ezelőtt 30 évvel már hozzáférhető volt az olvasók számára.
Igen, ez Apácai Csere János, szinte mindenki tudja, Magyarországon egyik legnagyobb tanító, pedagógus, tudós volt, a Magyar Enciklopédiának a megalkotója. Azon nagy először történt, hogy enciklopédiát írt valaki magyar nyelven. És engem érdekelt valahogy, ugye tanultuk is persze pedagógia órákon az egyetemen a nevét, meg a munkásságát, és különösen az fogott meg, hogy nagyon jó helyzetben volt Hollandiában, ugye az 1640-es évek végén, 50-es évek elején, ami nagyon jó volt, ugye a polgárság akkor már nagyon fejlődött, kereskedtek, és puritán vallást is átvették, Descartes tanait tanulták és hirdették, és amikor már felajánlottak neki egy professzori állást az egyik hollandiai egyetemen, kapott egy üzenetet Erdélyből a püspökétől, ugye protestáns püspök volt, hogy jöjjön haza, mert itt szükség lenne a gyulafehérvári főiskolán, ami az egyetemnek számító főiskolán tanítani. És akkor ő fogta gyönyörű kis feleségét, aki holland lány volt, és akkor már éppen megszületett kis Jancsika fiát, és szépen jött hazafele. Hát tudjuk, hogy azért a 17. században hazafele jönni Hollandiából, Németországon keresztül, ahol állandóan hadakoztak, ez a borzasztó nehéz volt, valahogy több hétig tartott, amíg ilyen szekereken, meg kocsikon hazaértek. Úgyhogy el is foglalta a helyét a Gyulafehérvári Akadémián, és hát tanított is. De volt persze főnöke, egy német professzor, meg egy másik, meg egy francia, akik nem nagyon szerették azt, amit ő tanít, mert egyrészt a Descartes-i szellemben tanított, másrészt meg a puritanizmus, azt még az itteni protestáns egyházak se szerették, mert az új dolog volt. Azt gondolták, és igazuk volt, hogy az angol forradalom az a puritanizmus hatására is robbant ki, és nem sokkal előbb vágták le az angol király fejét a forradalmárok, és a Cromwell uralma kezdődött, úgyhogy azt nem szerették. És ezért mindenféle módon zaklatták, meg kitiltották, és beárulták második Rákóczi György fejedelemnek, aki eléggé türelmetlen volt, és azt mondta Apácainak, hogy más ne tanítson, mint amit szabad, mert különben a toronyból hányatom le. Azért ez egy szép mondat volt, ez ilyen fenyegetés volt. Azért persze ő mást tanít, azt tanította, amit kell tanítani. Ugyanakkor ő már elkezdte, és nagyjából meg is írta Hollandiában a Magyar Enciklopédiát. ami mint minden enciklopédia, mindenféle matematika, természettudomány, bölcsészettudomány, teológia, történelem, mindenből a akkori legmagasabb szintű tudományos helyzetet, állapotot közölte, és ezeket ott egy holland nyomdász mesterrel ki is nyomtatta. És így azt is szállították haza, ő is hozott meg mások is, tehát végül is hazajött ez az enciklopédia, amit kis kötetekbe szerkesztve tankönyvként használtak.
Tehát ez magyar nyelvű volt?
Magyar nyelvű, persze. Magyar enciklopédia, ez a neve. És nagyon szép nyelven van, a szép, hogy mondjam, a 17. század szép magyar nyelve volt, ami már az előző prédikátorok nyomán tudjuk, hogy csiszolódott, és ezeket tanított egy jó ideig, hát jó ideig, néhány évig, és aztán megint rossz, megint csak egyszerűen kifúrták az akadémia, Gyulafehérvár akadémiáról, annyira rosszul ment a vizé, és a helyzete, és akkor a kolozsvári egyel alacsonyabb fokú iskolába került tanítónak. Hát professzornak ugyan, de mégis csak kisebb, olyan, mint hogyha mondjuk egy főiskolai tanár gimnáziumba kerülne tanító.
Hát erre volt is példa Magyarországon.
Igen. Tehát oda hátra vetették, és nem nagyon kedvelte őt a fejedelem második Rákóczi György. Érdekes módon viszont Rákóczi György édesanyja, Lórántfi Zsuzsanna, az kedvelte jobban, mert ő haladóbb volt, hiszen Koméniuszt is ő hívta Magyarországra, Sárospatakra. Úgyhogy ő hívta apácait Sárospatakra is, de az akkor nem volt arra megfelelő. Inkább azt mondta, inkább maradok itten Kolozsváron, de itt mert egy akadémiát, tehát olyan szintűt akart itt létrehozni, mint amilyen Gyulafehérváron volt. De közben történelem azért zajlott, és a törökök egy tatár sereggel, mert az is volt nekik, tehát egy tatár kommandóval szétromboltatták Gyulafehérvárt. Akkor volt, hogy kidobálták a katedrálisból a hunyadiak csontvázait, hamvait, mindent elvittek. Úgyhogy oda sem mehetett vissza. Úgyhogy ilyen nehéz helyzete volt, közben a tüdőbaja növekedett, tanítványai viszont jöttek egyre inkább, úgyhogy minden gyorsan zajlott, mert 59-ben, tehát 34 évesen már meg is halt. De hát a enciklopédia megmaradt, elterjedt, és Erdélyben legalábbis sokáig tankönyvként használták. Ami nagyon fontos volt, mert ebből lehetett tudni például a természettudományos dolgokat, ami a kornak a legmagasabb színvonalán volt. Ezért is van, hogy mostanában ugye gimnáziumit is neveztek el, egyetemi kart is a Fászairól, Pesten utca, hol?
Győrben
van. Az egyetem a Széchenyi Egyetem, de a kar az apácai kar, ez a bölcsész kar tulajdonképpen. És itt is Pesten is van apácai csere utca, mindenütt van, és tanítják, úgyhogy erről szólt ez a 400. évforduló, és ezt akarták valahogy megünnepelni azzal, hogy kiadták ezt a regényt. Nem gondoltam akkoriban, amikor megjelent, hogy még egyszer meg fog jelenni.
És ilyen korszerű formában, hogy e-könyv formátumban.
Igen.
Tehát
igen.
Ez bárhol, bárki által hozzáférhető.
Igen. A gondolatkiadó adta ki. Ez volt.
Egy kicsit térjünk vissza erre az enciklopédiára, hogy ez az enciklopédia, mint műfaj, mikor jött idézőjelbe téve divatba, vagy mikor születtek ilyen összegző művek?
Én úgy tudom, hogy akkor már a 16. majd a 17. században. Tehát amikor össztudományok, a reneszánsz tulajdonképpen akkor, vagy egy Bisterfeld nevű németalföldi is, még az apácai előtt írt, az persze holland nyelven, meg volt a franciáknak is, Úgyhogy ez volt az idén.
Igen, a reneszánsz itt. Francia enciklopédisták azok
később jöttek.
Igen, később.
Igen, de hát meg benne volt az idén, hogy legyen ilyen összefoglaló, amivel tanítani is lehet. Úgyhogy ez volt.
És akkor mely tudományágakból gyűjtögette össze ezt a tudást?
Hát úgy tudom, benne van ugye a teológia mindenképpen, a benne csak történelem, fizika, matematika, természettudomány, tehát le vannak írva, hogy növények, állatok, ilyen rendszer szerint. Akkor még nem voltam, Linné még akkor nem csinálta meg a növények rendszertanát, de hasonló, amit lehetett, mindent megírt, úgyhogy valósággal, és szemléltetés is, amennyire lehetett. Úgyhogy nagyon szerették. De aztán, ahogy mondom, ahogy meghalt a pácai tüdőbajban, utána ezt meg is szűnt ez az. Úgyhogy nem lett akadémia Kolozsváron sem, a gyulafehérvári eleve összeomlott, amikor a török tatárok kirabolták, följutották, jöttek a rosszabb idők, és a fejedelemség is hamarosan meg is bukott.
Apácai emlékét hogyan őrzi a jelenkor?
Hát mondom, egyrészt az, hogy van egyetemi kar, meg gimnázium, meg ilyenek, tudom, de más nem tudja. Az enciklopédiát azt többször kiadták, úgyhogy az megkapható, meg nézhető, foglalkoznak fel a tudósok. De a napi szinten nem hiszem.
Jó, de azért aki gondolja, az az interneten keresheti a
igen.
Magyar enciklopédiát.
Persze, ide meg lehet, szerintem meg lehet találni. Úgyhogy nagyon érdekes.
6 hét múlva egy nagy esemény következik, a 90. születésnapod.
Hát, ha megérem. Május 6-án. Úgyhogy meg kell érni, hogy ez lesz. Hogyha... Nem gondoltam, hogy 90 elérhető egyáltalán.
És ha valami mérleget kellene vonni a pályafutásodból?
Hát én is mostanában sokat gondolkozom ezen. Végül is én szerintem nem volt. Egyrészt az, hogy végül is a megfelelő pályára kerültem, mert amikor 8. koromban volt ilyen pályaválasztási fölmérés, meg tanácsadó, akkor kimutatták, hogy esztergályosnak vagyok alkalmas. Úgyhogy egyébként lettem is a technikumban, ahol a gépipari technikumban, ott a műhelyi gyakorlatokban esztergálni is kellett tanulni, csinálni, de utáltam az ilyen kézi munkákra, főleg a reszelést. Úgyhogy technikus lettem, de azt sem akartam lenni, mert mezőgépgyártó technikus, az pláne. 2 évig dolgoztam a Csepel művekben, akkor még Rákosi Mátyás művekben, motorkerékpárgyárban, és aztán addig-addig igyekeztem, amíg föl nem vettek a bölcsészkarra, az ELTE-re, és akkor angol-magyar, magyar-angol szakon sikerült valahogy elvégeznem.
Ez melyik évben volt a bölcsészkar?
Hát 56-tól 61-ig jártam, hogy már 5 éves képzést kaptunk. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor utána dolgoztam egy rövid ideig a televízióban, ős televízióban, 60-ban.
Hiszen akkor alakult.
Hát kicsit előbb alakult, de vasárnapi verseket mondjuk én kezdtem el, meg hasonlókat, de akkor ott nem volt státus, akkor az Európa kiadóba vettek föl, ami csak külföldi könyveket ad ki, én angol-amerikai könyveket szerkesztettem, közben olvastam, mert megtanultam olvasni például, ez is nagy szó, regényeket, hogy hogyan kell figyelmesen olvasni, ugye, mert a szerkesztő itt kijavítja a különböző fordítási hibákat. Úgyhogy ott voltam 3,5 évig.
De és honnét az angol tudásod? Azt is önerőből tanultad?
Hát az egyetemen azt tanultuk, angol szakos voltam.
Ja,
hát és ott az Európa kiadóban is, mondom, már a utolsó 2 évben Hankis Elemér volt a csoportvezetőm és szobatársam, úgyhogy Elemértől is sokat lehetett tanulni. Szomszédszobában Vas István dolgozott.
A költő?
Igen, a költő. Úgyhogy jó társaságban voltam. De akkor aztán visszavettek a televízióba, már volt státus, és az ifjúsági osztályon voltam szerkesztő, és nem gyerekeknek szóló műsorokat, hanem felnőtteknek. Például a Kimiben tudós volt akkor, és azt kellett szerkeszteni. Az inkább adminisztratív munka volt, hogy ki legyen a... Föl kellett kérni a professzorokat, a zsűritakat, játékvezetőket. De ennél izgalmasabb volt a versengő városok sorozat, aminek az volt, hogy először fordult elő Magyarországon, magyar televízióban egyidejűleg lehetett kapcsolni Egert és Veszprémet, és középen a központot is, úgyhogy ezek vetélkedtek egymással minden félében, játékokban, szórakozásban, tudományban, úgyhogy ez, és nyílt színről helyre egyenesbe volt. A főnökeim
hát féltek a mai is. Gyerekeknek semmit nem jelent.
Semmit, igen.
Hiszen ma két gyerek az egész világon tud kommunikálni, különböző persze. Kütyük segítségével.
Úgyhogy az nagy dolog volt 64-ben már, hogy egyszerre lehet két városban, a főtéren, a helyszínen, mert addig ilyen nem volt. Úgyhogy a főnökeim féltek is rettenetesen, el is utaztak aznapra, mert attól féltek, hogy valaki oda megy a kamerák elé, és mond valamit, hogy mit tudom én, menjenek ki az oroszok, vagy mit tudom, Kádár elvtárs tűnjön el. Ilyenektől féltek. Ilyen nem fordult elő, meg eléggé elképzelhetetlen volt, de hát ők mindentől féltek, úgyhogy ezt megúszták, hogy semmi ilyen nem volt. Úgyhogy azt kellett, hogy nem egyszerűen, hogy művészetben, tudományban vetélkedett a két város, aztán volt olyan, hogy Nagy Kanizsa, Pápa, Hajdúböszörmény, Szentes, Kazincbarcika, Várpalota.
Ez volt a körkapcsolás?
Nem kör, akkor ezek darabonként voltak. Tehát egyszerre volt, egy adás volt mondjuk Kazincbarcika, Várpalota. Fél évvel később meg másik. Tehát annél többet, még körkapcsolás még nem volt. Azt a sportadás.
Ja, a foci.
Ott kezdték, igen. De ez volt. És akkor igyekeztem, hogy tulajdonképpen a forgatókönyveket is én írtam, mert azt nem fizettek még akkor külön. Most már biztos fizetnek forgatókönyvekért. És akkor az volt a célom, hogy érdekes legyen. Hogy például olyan volt, hogy Hajdúböszörmény és Szentes állattenyésztő helyek is. Hogy azt mondta Megyeri Károly, a játékvezető a központban, hogy tessék gyorsan fölépíteni mind a két főtéren egy karámot, mint 50x50 méter, mert fölépítették. Tessék behozni 30 darab birkát. 10 perc múlva ott volt a 30 birka. Na most azt mondom, hogy tessék, akkor minél hamarabb, amelyik város hamarabb betereli a karámba a 30 birkát, az kap egy jó pontot. És akkor az egyik város, nem tudom melyik, elkezdték a város lakók, a helybeliek terelgetni a birkákat. Ide egy, odament. A másik városban meg hoztak két pulit. Mondanom is akár, hogy melyik nyert. Két puli szakállatot, szakember szakállatot. Azonnal beterelték a birkákat.
Hát ez a televíziózás őskora.
Igen, és akkor olyan, hogy hozzanak be egy menyegzői menetet. És egyébként 10 perc múlva már hozták. Az egész város összefogott, egy kollektív dolog volt. Vagy olyan, hogy előző nap átvitték a postogalambászok a galambjukat a másik városban, és akkor a megfelelő pillanatban mindegyik galambra egy üzenet, egy szó kellett rátenni a lábára, és az adott pillanatban elindultak, még az adáson belül megérkeztek a fészkükre, és akkor el kellett olvasni a lábukról az izét, és ahol előbb összeállt a monda, az kapta a jó pontot. Ilyenekkel. Úgyhogy érdekes volt. De más műsorokat is, ilyen riportműsorokat, meg ezéket. Úgyhogy és akkor elkezdtem megtanulni a forgatókönyvírást, mert az sem volt könnyű, és akkor írtam aztán tévéjátékokat. Puskás Tivadarról, meg a Fürkész sorozatot, ahol különböző ismeretterjesztés volt, meg de sokat. Úgyhogy ott voltam néhány évig, aztán tanítottam is egy évet angolt az egyik pesti gimnáziumban, és akkor szintén egy évet tanítottam külföldi diákokat magyarra. Az sem volt könnyűre, külön módszer van. Semmilyen közvetítő nyelv nincs. Ez asztal. Ilyen egyszerűen. Na és aztán még néhány évet megint a Csepel műveknél, de most már nem Rákosi műveknél, ott voltam ilyen úgynevezett kulturális tanácsadó, nem tudom micsoda, megírtam a Csepeli munkásotthonnak a történetét, amit nem adtak ki, mind máig ott van valamelyik fiókban. Mert megírtam a valóságot, és nem szerették, hogy nem történik semmi a munkásotthonban akkoriban. De ez volt, és ezt tudom. Úgyhogy én elégedett vagyok a pályámmal, mert végül is nem lettem sem mezőgép technikus, sem pedig csak angol tanár, úgyhogy vagyok. És közben írtam a regényeket, a verses köteteket, nagyon sok hangjátékot írtam, jó néhány tévéjátékot, úgyhogy azt mindig az volt a fő vágyam, hogy minél több szabad időm legyen az írásra, és hogy ne zaklassanak mindenféle. De legyen, lehetőleg ne legyen olyan főnököm, akinek engedelmeskedni kell.
Itt az a felvételünk, ez itt készül Gyárfás Endre lakásában, és jól látom, hogy két polcnyi könyv csak az általad írt könyvekkel van
tele. Nekem csak 55 van. Feleségemnek a fordításai, az ott van még vagy 30 darab. Aha. Úgyhogy itten ilyen csinálunk.
Kedves Gyárfás Endre, nagyon köszönöm, hogy ismét eljöttél a Civil Rádió olvasókörébe. Hát boldog születésnapot kívánunk. Igaz, hogy még 6-7, a 90. éves betöltése. De jó egészséget is kívánunk hozzá.
Remélem, még tudok sétálni, az még valami.
Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy ezen a hétfőn is minket választottak. Hallgassanak minden hétfőn, 20 és 21 óra között az interneten. Viszontlátásra!
Most pedig Kis Katalin olvas fel Gyárfás Endre Apácai Csere János című regényéből egy részletet.
Az Gyárfás Endre műve. Gyárfás Endre májusban lesz 90 éves, ugye azt mondta, hogy...
Igen.
És a Gondolat könyvkiadónál jelent meg 1978-ban az Apácai című regénye. Ez a regényt Apácai Csere Jánosról írta, akiről szerintem más se tud sok minden, mint ahogy mi se tudtunk, mikor mondta, hogy ezt erről beszélgessünk. Akkor mondtuk neki, hogy mi csak azt tudjuk, hogy van ilyen utca, meg az Apácairól elnevezett gimnáziumot ismertük, mert az a miénkről volt, miénkhez nagyon közel volt ez a...
Az ötvös gimnázium.
Igen. És erre mondta a Gyárfás Endre, hogy hát ezt a regényt 78-ban adta ki a gondolatkönyvkiadó, és azzal keresték meg őt, hogy szeretnék ezt a könyvet internetes hozzáférésben is olvashatóvá tenni. Ugye ez egy sokkal olcsóbb megoldás, mint a nyomtatvány, és hát több olvasóhoz tud eljutni így, hogy e-bookon meg lehet vásárolni, sokkal olcsóbb is, mint a nyomtatott könyv. És az volt a szerencse, hogy Gyárfás úrnak volt egy példánya a papíron kiadott könyvből, 1978-ból, úgyhogy végső soron azt kenelték be, és tették kényelmesebben olvashatóvá, mint a régi nyomatot. És most szeretnék egy részletet felolvasni ebből a könyvéből. Apácainak elég kalandos élete volt, de ezt nem mesélném el, hogy, mert akkor sok mindent el kéne beszélni. A dolog lényege az, hogy nagyon jó nevű tudós volt, és...
400 évvel ezelőtt?
Igen, és hogy életének egy részét a Németalföldön egy egyetemen töltötte, ott dolgozott, de egyszer hazajött. És ez a történet, amit most kiválasztott a Gyárfás Endre a saját könyvéből, amiből olvasok föl, ez az, amikor már hazafelé jön a Németalföldről. Hát persze ez egy jó hosszú utazás lehetett, mert azért itt szekér meg mindenféle volt útközben, és ez az a hazatérésnek a részlete nekünk nagyon tetszik. Úgyhogy ajánlom önöknek is a figyelmébe. Tehát azt mondja Gyárfás Endre Alpácairól, jól esett ez a kis kaptatás a városvégi dombok dűlő útjain. Csak május utolján tud ilyen karpenge fénnyel sütni a nap, mintha megérezné medár közelgő zivatar fellegeit. Apácai a kőkeresztnél letért a gyalogútról, a hegy iránt vágott keresztül a mezon, melyet éppen parlagon hagyott a gazdája. Céltalan volt ez a hétfő reggeli séta, a féle balamontág, a tanítónak is kiár egy esztendőben egyszer, vagy életében egyszer, ami az iparosnak hetente, havonta. Kiszakadni a beszélgetésekből, előadások, viták, papírzőzegés, pelenkosuhogás, asszonyzsinatolás szökevényéből válik egyre diákosan, magányosan. Hamarabb fárad, aki hegyre hág, János leült egy kőre, mely még támlát is kínált a hátának, és oly tekintélyes volt, mint a bírói szék. Akaratlanul is ítélkezni innét a pillantás, végigfut a parlagon, a törpévé alázott tengeren. A fű közönösen veti zöld hullámait, szeszélyesen vonul át rajta a pipitér, a cickafark, a parlagi madárhúr, a Margit virág tömegeinek fehér szallagja. A ligeti zsája meg a Veronika kékes lilás foltjai így messziről magasból mélyvizet sejtetnek, és itt-ott már ágaskodik felfelé, hogy a virágító tornya legyen egy nagyon is véges végtelennek a sárga virágú ökörfarkóról. A tenger, az igazi tenger úgy látszik nem hagyja magát ködbe veszélyteni, emlékképe rátelepszik még az ilyen hitvány Kolozsvár környéki mezőre is. A képzelet Németalföld partvidékeit löpte, egy-egy pillanatra, akárcsak a gyomnövények illatát a szél. Gátak, csatornák, polderek. Az összehasonlítás nevetséges, hiszen itt még a patak, a kőhajításnyi széles szamos is gáttalan, és ha úgy hozza a sors, épp úgy elsodor házat hazát, mint a tenger. Itt a parlagon kell heverni a föld felének, és csak haszontalanságot terem, holott, miközben a gabonához előgyűjt, táplálhatna sok holdi tulipánt, vagyonokat érő virágot, melynek egyetlen hagymájáért 70 zsák búzát adnak manapság a harlemi piacon. De jól megférnének itt a szélkerekek is, ahogy a királyhágó felől érkező nyugati szelet a vállukra vennék, és szerkezeteikkel átemelnék a vizet folyóba, csatornába, no persze, ha lennének csatornák. Nem a szorgalom hibázik, gondolta Apácai. A paraszt itt sem dolgozik kevesebbet, mint Németalföldön, csak hát például a kokáért. Itt sokan még faekével szántanak, soványakörrel, s maguk is csontásoványodnak, amíg betakarítják azt a 70 zsák gabonát, amit a hollandus kap ezért az egy szemvilágú hagymáért. Mi minden lehetne ebből a parlagból? Ki kéne szántani egy gyöptengert, jól megforgatni a földet, aztán belefogni a folyók, a patakok vizét, sáncolni, öntözni, hogy mit teremjen, szőlőt, gyümölcsöt, zöldséget. Micsoda megrögzött maradiság, hogy a pecsenyehúsokkal csak kenyérrel és borral köríti az ember, még a tehetősebbje is. Egy emberöltő sem telt azóta, hogy Betlen Gábor, Bátori Anna, szemnek, gyomornak gyönyörűségére szolgáló kertjeit meglepték, utánzásra kapatták az erdélyeket. De hova lettek azok a kertek? Nem gonosz tündér pusztítja az almát, mint Árgyilus meséjében, hanem nagyon is közönséges pondró dudva rohamozta meg a virágágyásokat, és még a mihez